Lukovics Milán ferences szerzetessel, Nárai Szabó Gáborral és Csókai Andrással Prontvai Vera beszélget.
A Mária Rádió szeptemberben egy imádságos összefogást és böjtöt indít a békéért, azért, hogy a környező országokban a háború egy picit elcsituljon, vagy véget érjen. És ilyenkor nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy van-e értelme az imának, hogy van-e mérhető hatása az imának. Erről beszélgetünk Nárai Szabó Gábor akadémikussal, Lukovics Milán atyával, a Mária Rádió műsorigazgatójával és Csókai Andrással. Több tanulmány is terjeng az interneten, magyar nyelvűek, idegen nyelvűek egyaránt, amelyek azt támasztják alá, hogy az imának van pozitív ereje, és ehhez kapcsolódóan egy kísérletet is végeztek, méghozzá Szöulban ilyen mesterséges megtermékenyítést hajtottak végre nőkön. Kanadában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában imádkoztak értük, és az a fókuszcsoport, akikért imádkoztak, ott kétszer annyi lett a terhességek száma. Ti ezt fizikailag, orvosilag bizonyíthatónak gondoljátok, vagy látjátok?
Én egy konkrét példával tudok ehhez hozzájárulni. 31-32 éve ezelőtt kerültünk az Egyigeti Szentcsalád Földánia közösségébe, és éppen akkor alakult egy imalánc az egyik testvérünkért, aki akkor még nagyon súlyosnak gondolt, és súlyos leukémiában szenvedett, és őt kezelték is megfelelő módon, utána az akkor elérhető módszerek még nem voltak annyira elterjedtek, úgyhogy az akkori miniszter, a testvérünk Szúrján László lépett közbe. Sikeres volt a kezelés, és az ima biztos vagyok benne, hogy hozzájárult a gyógyulásához. Ezt racionális érvekkel is alá tudom támasztani, mert a ráknál a lelki állapot nagyon fontos, és ha valaki tudja, hogy egy közösség, egy nagy közösség szereti, tesz érte, imádkozik érte, az félgyógyulás.
Ennek vannak fizikailag kimutatható folyamatai? Tapasztaltatok-e már ilyet? Egy picit a placebo hatás jutott most az eszembe, hogy megközelíthetjük az imádságot a placebo hatás oldala felől?
Hát, na várjunk. Amiről az előbb beszéltél, azt úgy hívják, hogy ugye prospektív randomizált vizsgálat.
Ez mit jelent?
Hát ez a kettős vakpróba. Tehát van egy csoport, akiért imádkoznak, van egy másik, és a peremfeltételek, vagy a beválogatási feltételek ugyanazok. Egyel nem tudnak számolni, akármennyire is körüljárják, hogy teljesüljenek a kritériumok. Ugye ez az evidence-based-nek a legnagyobb medicinnek a legnagyobb ütőkártyája, a prospektív randomizált vizsgálatok, hogy mekkora az ima koncentráció. Tehát az nem mindegy, hogy én azt viszont magamon érzem, amikor egyénileg oldódtak meg az életembe nagyon nehéz orvosi problémák, műtéti problémák, gondolok itt például a sziámi ikrek szétválasztó műtétjére is, hogy az nagyon nem mindegy, hogy mekkora az odaadás, mekkora, mennyire imádkozol lélekből, tehát mekkora, milyen hatásfokú az ima koncentrációd. És ezt sajnos, amikor ilyen összehasonlító vizsgálatot végzünk, ezt nagyon nehéz azért ezt is bemérni. Én ezzel magyarázom azt, hogy nem mindig sikeres a randomizált vizsgálatnak az eredménye, de hát hogyha az egeket ostromoljuk, akkor valóban még a sátánt is ki lehet űzni, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy ez olyan gonosz, hogy csak imádsággal is böjtel. Tehát az ukrajnai háborút igenis el lehet mulasztani koncentrált imával. Lehet, hogy négyen kevesek vagyunk, de mondjuk 400 millióan elegek lennénk, ha az koncentráltan imádkozna a 400 millió. Tehát így, én valahogy így értelmezem, de visszadobom most már Milán atyának a labdát.
Mit jelent a koncentrált ima, Milán atya?
Előzőekhez hozzászólva, én azt gondolom, hogy alapvetően az imádság hatásmechanizmusát azért nem pontosan ismerjük.
Hát igen.
Ez az egyik, a másik, hogy engem személy szerint mondjuk ezek az evangéliumi példák jobban motiválnak, mint a különböző összehasonlító vizsgálatok.
Persze.
Pontosan azon körülmények miatt is, amiket mondtál, hogy de hihetünk az imádságnak az erejében, na most ugye erre nagyon sokszor tanúságtételek állnak rendelkezésünkre. Nyilván statisztikai vizsgálatokat is lehet végezni. És még az is kiderülhet belőle, hogy mondjuk akár a keresztény házasság, vagy a rendszeres imádság az hogyan járul hozzá életminőségnek a javulásához. Na most kicsit másik oldalról is megközelíthetjük a dolgot. Én most két legyet szerettem volna ütni, nem olyan régen egy csapásra. Azt gondoltam, hogy imádkozom valakiért, valakinek a gyógyulásáért, és ha az megtörténik, akkor ez mint csoda, mennyire jó lenne valaki másnak a boldoggálatásához. És hát meghalt az illető, akiért próbáltam imádkozni. Most ezzel nem mondhatom azt, hogy ez fölösleges, vagy nem nyert meghallgatást. Az valószínű, hogy ez nem volt túl koncentrált a részemről ez a tevékenység. Na most, amit az András mondott, hát egy kicsit ez is adta az ötletet ehhez a Mária Rádiós kezdeményezéshez, hogy az imádság és a bőjt. Vannak olyan helyzetek, amikor tehetetlenek vagyunk. És ilyenkor mindenkinek eszébe jut az imádság, és második sorban esetleg a bőjt is. Most pont ezek a helyzetek azok, amelyek viszont nagyon koncentráltá tudnak minket tenni. Tehát amikor valaki iszonyatosan nagy bajban van, akkor nagyon-nagyon ostromolja az eget, vagy nagyon kapaszkodik belé. Tehát ez biztos, hogy benne van ez az odaadás, vagy ez a szellemi, lelki erő, amit ebbe belefektetünk. De hát egyébként azért a kitartás, a rendszeresség, azért hát még ezek is hozzáadnak valamit ahhoz, amit gondolom az András koncentrált imádságnak nevez.
De ha jól értem, akkor ez azt is jelenti, hogy minél többen imádkoznak egy célért, annál nagyobb lehet az imádság hatásfoka?
Nyilván, hát ez teljesen nem mindegy, hogy egy ember vagy egy millió ember imádkozik. Igen, hát ez nagyon... Én például különben tényleg minden nap beleépítem abba a körülbelül 15 mi atyánkba, amit a rózsafűzérek kapcsán elmondok, a bocsáss meg az ellenünk, és ott felsorolom a Putyint, a Zelenszkijt, a Joe Bident és a társaikat ellenünk vétkezőknek, és mindjárt kérek egy áldást rájuk. És nagyon fontos, hogy áldást is kérni azokra, akikre úgy gondolod, hogy szerepet játszanak, hogy mondjuk ez a nagyon, nagyon gusztustalan háború tart. És még egyet akarok mondani, meg kell, hogy mondjam nektek, én 62 éves koromig valahogy úgy voltam vele, hogy igen, én katolikus vagyok, ez a tanítás, akkor elfogadom. De olyan szívemből nem érzékeltem ezt, hogy én imádkozom valakiért, aki mondjuk Szingapurban van. És akkor Marosvásárhelyen ott van egy karmelita nővérek vannak, és ott egy nővér mondta a misztikus tapasztalatát, és elmondta, hogy hogy hat az imádság. És azt mondta, hogy úgy hat, hogy felszáll mind a vízpára, a Szentlélek tovafújja a célszemély felé, és ott valahogy kicsapódik a szomjazó fölött eső formájába, a többit meg bízd a Jóistenre, hogy az mennyire fog, vagy hogy fog hatni, segíteni. Valahogy így kell azt hiszem ehhez hozzáállni. Sokszor az imádság nem is a gyógyulást hozza meg, hanem azt, hogy kibírjuk azt, hogy azt a szeretett szemét elvesztettük.
Vagy adott esetben egy háború következményei.
Igen.
Elviseljük és megálljuk abban a helyünket?
Az biztos, hogy a Jóisten jobban szereti a háborúban háborúzó embereket, mint azok tudják egymást vagy magukat szeretni, és ezért, ha valamiért megengedi, hogy legyen, vagy eddig tartson, annak majd később meglátjuk a nagyon pozitív következményeit. Végül is Auschwitz után 80 évig nem volt igazi háború Európában. Hogyha nincs Auschwitz, akkor ki tudja, mi történt volna. Szóval így most nagyon messze mutat, ezt inkább a...
De azért nem felejtsük el, hogy az imádság az végsősorban kapcsolattartás Istennek.
Igen.
Ugye ez az alapvető meghatározása, és most eszembe jött egy másfél órája hallott idézet Ág Istvántól. A versefírok minden porcikával imádkozom, és ezt teszem ma is. Tehát, hogyha öt ember teszi ezt, akkor annak van bizonyos hatása. Ha 5000, vagy 5 millió, vagy 500 millió, akkor annál nagyobb a hatás. A szívekben csapódik le, és ennek van materiális eredménye.
Igen, de ez nagyon fontos, hogy amikor Jézus az imádságról beszél, akkor ugye ezt a mágikus imádságot azért kritizálja. Tehát, hogy ne az legyen az imádság, hogy mi majd valahogy ilyen hatalmat veszünk az Úristen fölött.
Szóval ne biznisz legyen.
Igen. Tehát azt mondta, hogy ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. De azért mégis voltak egész éjszakák, amiket ő imádságban töltött. Tehát, hogy nem a hosszú imádsággal, vagy az odaadott imádsággal lenne probléma, hanem nyilván Jézus, amit kritizál, vagy amire tanítja a tanítványait, hogy tehát ne úgy képzeljük el az imádság hatását, hogy majd akkor a Jóisten megváltozik. Hanem hát mi változunk valamilyen titokzatos módon. Akár mi magunk, akár mások.
Az emberek testében ez kimutatható? Ugye sokszor olvasok az interneten a meditáció jótékony hatásait, hogy hogyan kell meditálni, hogyan kell relaxálni, és hogy ez milyen pozitív fizikai folyamatokat indít el az emberben. Ez az imádságról is elmondható?
Abszolút stresszmentesség az immunrendszert erősíti. Az immunrendszert tönkrevágja a stressz, és az imádság megoldja a stresszt. Ez azt hiszem, de ez a meditációra is igaz, szóval ez nem kell.
Azt hiszem, a lényeg az még egyszer visszatérekkel kapcsolattartás Istennel. És ateisták is teszik ezt, tudtukon kívül. Valaki mesélte, hogy egy csillagász barátja, akivel jóval voltak, és sokszor említette, és hogy hát ő bizony ateista, a barátom volt a hívő, de azt mondja, van egy helyzet, ami gyakran előfordul velem, hogy szép augusztusi éjszakákon kimegyek a sötét ég alá, és nézem a csillagokat. És az az érzés, ami akkor elfog, lehet, hogy hasonlít ahhoz, amit ti az imádság alatt éreztek.
Azt mondhatjuk, hogy az ateista testvérben ugyanúgy Jézus ott benne van, csak nem tud róla. És vele találkozik végül is, hogyha egyfajta lelki mélységbe jut el, csak nem tudja megnevezni, nem érti, hogy honnan jön ez a szelíd igazság, vagy nem tudom, amire ráismert. Érdekes, hogy mit tanít erről a teológia.
Az is imádságnak számít, hogyha egy nem hívő ember így egyszer csak felsóhajt a villamoson, amikor olvassa az iPhone-ján a híreket, hogy ja Istenem, de jó volna, hogyha ez a háború véget érne.
Hát szerintem igen.
Igen.
Pohászoknak nevezzük ezeket, de természetesen igen, amit az András mond, hát azt gondolom, hogy az ateista is, a nem hívő is, vagy a Isten tagadó is, hát Istennek a gyermeke. Na most, ha egy szülőre gondolunk, hát az is ismeri a saját gyerekét akkor is, hogyha az a gyerek mindenféle módon lázad a szülő ellen, érzi a gondolatait, tehát attól még lehet, hogy ez a gyerek becsukja az ajtót, és azt mondja az anyjának, apjának, hogy hagyjál békén. Na de attól még a szülő részéről a kapcsolat fennáll közöttük. Tehát attól még, hogy valaki ateista, attól még a kapcsolat egyik irányba létezik. Isten szereti őt, felkarolja, vele van, ismeri őt.
És hogy állunk ebből a megközelítésből a böjte? Ugye a böjtnek sok fajtája lehet, nem csak az ételtől vonhatjuk meg magunkat, hanem esetleg a kedvenc a szórakozásunktól, vagy a hobbinktól, vagy egyéb tevékenységünktől, de az is böjtnek nevezhető, hogyha mondjuk az emberi kapcsolatainkat rendezni próbáljuk. Ez is segíthet abban, hogy egy háború véget érjen? Vagy elrendezünk?
Áldozat szerintem. A böjt az ilyen tekintetben áldozat, amit nehezen hozunk meg, és hogyha valamit nagyon akarunk, azért áldozni kell. Tehát van egy angol mondás, hogy no pain, no gain, ha nincs kín, nincs díj.
Igen, az imádság után nincs az az érzésed, hogy hú, most legyőztem önmagam. A böjt után van egy ilyenfajta sikerélmény, ami megerősíti az embert, és aztán még erősebben tud imádkozni, hogy most legyőztem magam. Imádság után nem ez az érzés van talán, hogy legyőztem magam.
az evangéliumra kell visszautalnunk, ugye ott egy fiút visz az apja a tanítványokhoz, hogy gyógyítsák meg, üzéki az ördögöt. Akkor nem sikerül nekik. Ugye Jézushoz fordul, Jézus kiűzi az ördögöt, meggyógyítja ezt a gyermeket, akkor a tanítványok megkérdezik tőle, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni. Jézus azt válaszolja, hogy nem űzhető ki máshogy, csak imádság és böjt által. Ugye nem tudott ott Jézus most hirtelen 5 percben böjtölni, hanem nyilvánvalóan az, amit hát tudunk az evangéliumból, hogy rendszeresen imádkozott és böjtölt, valahogy ez adott egy olyan lelki erőt, vagy lelki kincset, vagy ezeket nem tudjuk pontosan, mondom, ezeknek a hatását modellezni, hogy ez hogyan történik. De hát valahogy így képzelhetjük el ezt a imádságot, böjtöt is, hogy nincs más eszközünk. Ezt az eszközt kell bevetnünk, ez létezik, és ez azért ilyen vagy olyan módon, hát sok tapasztalat szól arról, hogy még hatni is tud.
Nagyon jót mondott a Pap Lajos professzor úr, emlékszem, hogy soha nem fogadható el az a halál, amely ellen a legkisebbet is megtehettük volna. Ez mondjuk kifejezetten a medicinára értette, és az a legkisebb, amit mindenki megtehet, az valóban az imádság és a bőjt, mert azt a béna ember is tud, és mekkora a segítségeket nyújt azok a háttérimádkozók, akik otthon fekszenek betegen, bénán, és lehet, hogy az ő ima segítségük visz át egy-egy projektet, vagy bármit. Hát amikor az oroszok kimentek Ausztriából, hát ezt kivitte át. Ez a rúzsafüzér, egész Ausztria rúzsafüzért imádkozott, és hát ott aztán volt ott öreg néni, aki még járni se tud mindenki. 50-es évek
előtt. Én azt hiszem, itt egy nagyon fontos dolog van, hogy nem szabad biztosra menni.
Biztos.
Tehát valaki azt hiszi, hogy most biztos siker övezi ezt az egész imádságot, és ezt az imaláncot. Az nagyon tőled, és ráadásul még hát hogy mondjam, rossz hírre is keverheti az egészet, mert nem mindig működik. Hát ezt át jó Isten tudja, hogy mikor akarja meghallgatni az imát, és mikor nem akarom.
Biztos meghallgatja, de az biztos, hogy nem alkalmas a próbálkozás arra, hogy az Úristent levizsgáztassuk.
Igen.
Lehet, hogy mi leszeretnénk vizsgáztatni, hogy hát ennyi imádság most már elége, de ő nem biztos, hogy jelentkezik erre a vizsgára.
Hát én gyerekkoromban Szent Antalnak kellett 10 forintot adni, és akkor remélhetjük, hogy jól vizsgáljuk.
Melyik a nehezebb, az imádság, vagy a böjt?
Hát a böjt azért az nehezebb, de én azt érzem a hasamon, mert nekem a böjt az tényleg a evés megvonást jelenti leginkább, mert más ugyannyira nem érdekel. Azért az már ilyen, de az úgy azt azért nehéz megállni, hogy éhes maradj mindig.
Hát nekem a legsúlyosabb megvonás és legsúlyosabb őt az lenne, hogy egy hétig nem beszélhetünk. Hát akkor...
Igen.
Nagyon rossz lenne.
Szerintem kinek ez, kinek az nehéz, kinek az összeszedett, kitartó imádság, kinek a bőjt. Valakinek volt olyan ismerősöm, aki alig evett. Még nem is nevezhetném igazán bőjtnek talán.
Hát mert nem olyan fajta igen. Volt, aki nem kívánta. Úgyhogy... Igen, persze.
Én nekem mind a kettőben való kitartás nehéz.
Milán atya eddig még nem mondott egy olyan megtapasztalást, amiben az ima ereje megmutatkozott, vagy meghallgatásra került az imádság. Azért egy szerzetes, biztos elég sok ilyennel találkozik az élete folyamán, és gondolom az ellenkezőjével is. Mit mondhatunk azoknak az embereknek, akik imádkoznak, de mégsem történik az, amit ő szeretnéne. Mivel tudjuk őket vigasztalni, vagy bátorítani. Ugye itt van Ukrajna, biztos vagyok benne, hogy ott is rengetegen imádkoznak nap, mint nap, és abban is biztos vagyok, hogy koncentráltan imádkoznak.
És az oroszoknál is valószínűleg.
És már több mint fél éve, vagy lassan fél éve zajlik ez a háború. őket mivel tudnánk biztatni, hogy imádkozzatok tovább, de lehet, hogy ez olyan hiteltelenné válik fél év után, nem?
Istent nem tekinthetjük úgy, mint egy ilyen a világ dolgainak a legnagyobb ügyintézője. Az én utaim nem a ti utaitok. Szentírás idézett, tehát nem Isten fog beavatkozni, hogy hallgassanak el a fegyverek. Ez a mi dolgunk. Na most Isten valami más síkon cselekszik, vagy működik. Azt, ami az egyes ember sorsát illeti, hogy biztos, igen, az az anya, akinek a fia kinn van a lövészárokban, akármelyik oldalon, és az a gyerek esetleg ott hal meg, az biztos, hogy imádkozik, de az Úristen azt nem garantálta, nem ígérte nekünk, hogy ennek a földi életnek a keretei között
igen.
Megoldódnak az ügyeink. Azért Jézus a kereszten halt meg. Nincs happy end. Tehát
aztán van.
Az Úristen a feltámadásban megmutatta az üdvösséget, tehát hogy tulajdonképpen neki a határideje arra, hogy teljesítse az ígéreteit, vagy a javunkra fordítsa azt, amit elszenvedünk, az örökké valóság.
Szerintem a mi dolgunk az, hogy szívünkkel, eszünkkel megértsük azt, ami az Isten szándéka, és ha ezt megértettük, az már fősítünk.
Egy háborúval mi lehet?
Konkretizáljuk, hogy ki lehet mondani, mert ugye nem vicc az evangélium, tehát annak minden szava igaz, Isten szeretőknek még az ukrajnai háború is a javára válik.
Hogyan?
Hát ez, amit Milán atya mondott, de az biztos, hogy a javára válik az Isten szeretőknek. Ezt nem tudjuk ennek a kifutását, de mert ha nem válna a javára, akkor nem engedni. De mégis valamiért megengedi, hogy legyen, érvényesüljön az embereknek a szabad akarata. Nem tudjuk, hogy hol jön meg majd a hozama. Szörnyű különben.
Most
kegyetlennek látszik.
Nem tehetjük az Úristen felelőssé a
nem.
Ukrajnai háborúért.
Hát nem.
Nem tehetünk neki szemrehányást, hogy most ezt miért indult el, vagy miért engedi meg, vagy valami.
Nem.
Isten megengedi a bűnt. Megengedi a rosszat. És azt mi csináljuk? Tehát a mindenhatósága az nem az, hogy ő erősebb, és akkor lefogja annak a kezét, aki lőni akar, hogy valami. De pont az a mindenhatósága, hogy hát, hogy a rosszat tudja jóra fordítani.
Igen, lehet, hogy több ember fog egészében üdvözülni ezáltal.
Borzasztó fontos, amit most Milán atya mondott, mert nekem többen is már panaszolták, hogy hát a holokauszt következtében vesztette el a hitét. Mert hát, hogy engedhette meg Isten ezt a bűnt. Hát nem tudtam eleinte jól válaszolni, aztán rájöttem, hát a szabad akaratot nem befolyásolja. Tehát ha bűnt akar elkövetni az ember, akkor bizony bűnös lesz.
De az egész üdvtörténetet figyelembe véve valahol mégiscsak az Isten szeretőknek előnyére fordít minden igen. szörnyűséget. Ebben lehetünk biztosak. És ezt a feltámadást bizonyítja.
András, te a műtőben talán minden nap átérsz egy-egy kisebb csodát, amikor imádságban végzed
a szolgálatot. Most beszélgetünk egy kedves újságírónak. Azért azt nem mondom, hogy így minden nap. Tehát vannak, amit emberi erővel, az ember a tudásával megold. De valóban azért havi egy misztériumot biztos átélek a műtőben. Hogy most éppen egy 5 napja volt, egy olyan, megint mindig a vérzésekkel különben, mert aztán a posztoperatív szövődmény az egy meg is más dolog, de egyszerűen néha úgy olyan vérzések jönnek, hogy csak vérzik a beteg, és egyszerűen nem tudod elállítani, és azt hiszed, hogy mi lesz ennek a vége, és mindig az imádság az segít, tehát a veszélyes helyzetekben, ha koncentráltan imádkozik az ember, az segít, és ezt nagyon átéltem a Sziámi ikrek szétválasztásánál. 2 olyan helyzet is volt a műtét során, a 24 órás műtét során, hogy meg kellett volna halniuk. Az anesztesek már lemondtak róluk. És akkor ima ment, és megállt a vérzés, és nem tudom, hogy miért állt meg. Mert ha kivérez teljesen, akkor viszont meg nem jön vissza, de visszajöttek belőle. Szóval az ember orvosként, sebészként, ezt te is biztos megérted, de hát az atyák is megélik, persze, mert a lelki lelki szörnyűségek azok még nagyobb bajok, mint a testi. De igen, ezt megéri az ember a imádságnak a kreativitást, kreatív döntést serkentő gyógyító hatását.
Gábor, te ezt hogy tapasztaltad meg a saját hivatásodban?
Hát a hivatásban talán kevésbé, inkább mondjuk az életedet. Tehát most előjöhetek egy saját történettel, amikor 4 éves koromban megvettem egy marékesedő barackmagot, hogy bemutassam a nagy fiúknak, hogy én is vagyok valamelyik fiú, mint ő. De hát azért abban már nem benhaltam, és hát egy kicsit így visszagondolok, ámfor injekciót kaptam már a mentő autóban, és hogy előtte mi volt a szegény édesanyám élte át, nem jött se autó, semmi. Hát az egy csoda lehet. Ez utólag. Utólag.
Abban mi van a barackmagban? Cián.
És hát a szépen jobban felszabadult.
Miről szól a Mária Rádió imádságra való felhívása? Milyennek az összefogásnak a lényege, és hogyan nyilvánulhat ez meg az emberek hétköznapjaiban? Túl azon, hogy ugye imádkoznak együtt a Mária Rádióval.
Ami nekem nem az én ötletem volt, de ami bennem hozzá kapcsolódott, az a jelenség, amit más szituációkban is már sokszor átéltem, hogy történik egy bármilyen katasztrófa, és akkor mindenki megmozdul, segít, imádkozik, stb. És utána mi egy kicsit napirendre térünk e fölött. Hozzászokunk, ez van, lőnek. De azok az emberek nem tudnak napirendre térni fölötte. Tehát, hogy valamiképpen időről időre ilyen újra fel kell ezt magunkban szítani, hogy ebben nem lehet belenyugodni. Valamit tennünk kell. Ez az egyik. A másik, hogy ugye volt azért itt járvány is az előző években, és hát ugye a középkori járványok idején mit csináltak az emberek? Hát fogadalmat tettek, és utána valamiképpen ezt a fogadalmat megvalósították. Fölállítottak egy szép szobrot, vagy valamit. Tehát, hogy amit mi tehetünk, az voltak éppen az, hogy hát imádság és bőjt, és hát valamiképpen a saját életünknek a megjavítása, mint egy ilyen fogadalmi ajándék, ebbe bízhatunk, mert nincs más eszközünk.
Arra biztatjuk azokat, akik kapcsolódnak ehhez a felhíváshoz, hogy szeptember utolsó napjaiban, illetve október elején, tehát 29-én, 30-án és 1-én, este 8 órakor, ha tudnak, akkor tegyenek egy mécsest az asztalra, vagy az ablakukba, és álljanak meg, és mondjanak el egyedül, vagy a családjukkal, vagy a közösségükkel egy-egy imát, de esetleg, hogyha dolgoznak, vagy autót vezetnek, akkor is egy percre csendesedjenek el, hogy minél többen legyünk ebben az országban, akik ugye imádkoznak a békéért. Ti mit vártok ettől az összefogástól?
Hát én nagy várakozással tekintek, mert nem, tényleg most konkrétan a Mária Rádióval, ma megint visszatérek ugye ezekre az ikrát, a Mária Rádió egy olyan, Tamás számolta ki, valami 900 ezer embert mozgósított meg, és ezek az ikrek túlérték a műtétet mindenféle rettenetes nehézség ellenére. Tehát én hiszek ebben, és azért ülünk itt mind a hárman, úgyhogy nagyon sokat várunk. Az, hogy mennyi lesz a kifutása, azért az tőlünk is függ, hogy milyen széles körbe tudunk mozgósítani embereket.
Azért az, Mindszentinek volt egy álma, hogyha egymillió imádkozó magyar. Hisztek abban, hogy ez az egymillió ember ez közöttünk él valahol, vagy itt van valahol?
Hát azért az meg kell, hogy legyen.
Lehet, de nem biztos. Én egy sokkal kevesebb, de sokkal szerényebb várakozásra van. Hogyha ezt mi megcsináljuk, kiteszünk egy mécsest a feleségemmel, megkoljuk egymás kezét, és elmondunk, hogy miért jártak mondjuk, akkor egyrészt a háború ennek abba maradás helyett imádkozunk, de egymáshoz is közelebb kerülünk.
Én azért remélem, hogy számokban is mérhető a csatlakozás. Ugye amikor a erdélyi forradalom, rendszerváltozás elindult 89. decemberében, akkor érződött egy ilyen, az egész ország megmozdult, az idegen emberek beszélték a buszon, hogy hova lehet vinni valami segítséget. Tehát, hogy valamiképpen abban is bízom, hogy, hogy ez egy ilyen közös ügyünk, hogy hát, hogy ez ennek véget vessünk, vagy megtegyünk mindent azért, hogy megálljon a háború.
Jó lenne, ha ragadós lenne. Biztos azért a szomszédországok is csinálják, meg hogy mondjuk a nemzetközi hálózata a Mário Rádiónak átvegye.
Szerethetnének, mert nem mindenütt imádkoznak a háború befejeződéséért. Vannak országok, ahol ellen érdekeltek bizonyos emberek és csoportok.
Hát azért a nép...
Remélhetőleg az.
És ebben nincs különbség, igaz? A miniszter imája ugyanannyi, mint a ugyanannyi számít, mint a egyszerű emberi.
Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Köszönöm.
Lukovics Milán ferences szerzetessel, Nárai Szabó Gáborral és Csókai Andrással Prontva Ivera beszélgetett. Imádkozzon és böjtöljön a békéért a Mária Rádióval. Csatlakozzon ön is. 061 999 44 30.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai reggelünkön különleges telefonálóval szeretnék majd beszélgetni. Orosz Atanász püspökatyát próbáljuk meg fölhívni. Ugye az apropóját az adja, hogy a háború, ami a szomszéd országban zajlik, ez lassan egy ilyen megszokott dologgá vált az emberek életében. Ja, tudjuk, háborúban persze tudjuk, meg mennek föl az árak. Nagyon úgymond a hétköznapi embernek az ingerküszöbét lassan nem éri el az, hogy háború van. És hát ilyen lassan közönnyel veszik tudomásul nagyon sokan, hogy hát igen, ez van, majd egyszer lesz máshogy. De azért eltelt egy jó fél év, és akkor akiknek vannak személyes kapcsolataik, vagy vannak konkrét ismereteik, azok nagyon jól tudják, hogy a háború nem csak arról szól, hogy drágábbak az élelmiszer a boltban, meg hogy majd a rezsiszámlákon ezt érezni fogjuk, hanem vannak emberek, akikettől egészen konkrétan, közvetlenül és nagyon nagy mértékben szenvednek is. Ennek kapcsán jelentkezett egy újabb fölhívás, itt szeptember 29-től kezdődően egy böjtre és imádságra szóló fölhívás. Ennek a részleteit szerintem a Mária Rádió hallgatói már többször hallhatták, meg még hallani is fogják. Többen a közéleti személyek közül, vagy hát akár egyházi személyek közül is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és itt megjelent a listában Orosz Atanász püspökatyának is a neve. Úgy látom, úgy hallom, hogy Atanász püspökatya vonalban van. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Atanász atya!
Köszöntelek, atya, és a Mária Rádió hallgatóit is köszöntöm szeretettel.
Köszönjük szépen a ránk szánt időt! Én úgy vélem, hogy amikor valaki akár püspökként a nevét adja, és fölvállalja, hogy egy kezdeményezés mellé áll, akkor sokkal több van a háttérben, mint amit egy egyszerű mondat így le tud írni, hogy ja, ő is, meg ő is. Ha megtennéd a tanázatja, hogy megosztasz velünk néhány gondolatot abból a háttérből, ami motivált, hogy odaállj te is emellé a kezdeményezés mellé, illetve hát úgy tudom, hogy van némi többletinformációd is talán, mint amit a fősodratú médiában általában hallani szoktunk. Én megköszönöm azt is, hogyha ebből is megosztasz velünk.
Igen, köszönöm szépen a felkérést, a meghívást. Valójában a Mária Rádió felhívásához és Szabó Tamás úr kéréséhez csatlakozva hirdettem meg, hogy a jövő hét második felében magam is egy Szent Liturgia vezetésével és imádsággal kapcsolódom ahhoz a mozgalomhoz, felhíváshoz, amely az Ukrajnában zajló háború befejezéséért és a békéért zajlik. Most, amikor én már 7. hónapja a háború borzalmait szemléljük, valóban kezdünk hozzászokni, hogy hát ott úgyis folytatódik a háború. És Ferenc pápával együtt aggódunk, hogy túlzottan hozzászoktak a háborúzáshoz Európa keleti felében. Szörnyű módon az orosz támadók és a védekezők is. Istentől kérjük a csodát. A 45. Zsoltárban nap mint nap imádkozhatjuk, hogy csodákat művel Isten, fegyvereket, háborúkat szüntet meg. Kérjük, hogy most is ő segítsen hozzá ehhez a csodához, ott, ahol úgy tűnik, hogy már ember nem segíthet. Az ukrajnai helyzet valóban napról napra szörnyűbb, mert halljuk ugyan a híreket, egyik nap egyik hadsereg, másik nap másik hadsereg nyomul előre, de sok millió kárvallottja van ennek a háborúnak, és a háború borzalmait innen távolabbról még csak elgondolni, végig gondolni sem tudjuk. Annak a 10 millió embernek a helyében, akik belső vagy külső menekültként otthonukat elhagyták, el se tudjuk képzelni, hogyan élnénk mi magunk hajléktalanul az életünket, vagy olyan vándorként, aki egyik nap még nem tudja, hogy másik napon melyik országban fog majd gyermekeivel együtt kikötni. Szörnyű szemlélni azokat a statisztikákat, amelyek a megölt gyermekekre vonatkoznak. Biztos vagyok benne, hogy az a sok száz gyermek, akiket a háborúban megöltek, az ártatlan volt. És még ezeken kívül is, az ártatlan gyermekeken kívül is sok-sok ártatlan kárvallottja van ennek a rettenetes háborúnak, amelyet egyértelműen Oroszország kezdett el, és amelynek magáról, az agresszoráról se sokat szoktunk nyilatkozni itt, ebben a környezetben. Biztos vagyok benne, hogy a tömeggyilkosokat néven kell nevezni manapság is, hiszen hogyha bűn volt a Nürnbergi per szerint, mindenfajta cinkosság a második világháborúval, bűn most is a vétkesek között az a cinkosság, amikor nem valljuk be, hogy kik a tömeggyilkosok, kik kezdték a háborút, és kik hogyan folytatják azt. De nekünk, papoknak, püspököknek elsősorban abban van szerepünk, hogy Istennél kérjük az engesztelést, és ezért is hirdettem Szent Liturgiát, ezért csatlakozom ahhoz a kezdeményezéshez, amely e hónap végén imádsággal, vőtöléssel, keresztény egyházunknak ősi fegyvereivel viszonyul ehhez a rettenetes helyzethez, az Ukrajnában folyó orosz háborúhoz.
A tanács, atya, hadd kérdezzem, akkor mondjuk már el itt a kedves hallgatóknak is az időpontot és a helyszínt, hogy ez a Szent Liturgia, ami kifejezetten most ebben a kezdeményezésbe is bekapcsolódik, és a békért imádkozik, mikor és hol lesz?
A jövő hét második felében több székes egyházban is lesznek szentmisék, éppen a meghirdetett célért, az Ukrajnában kialakítandó békéért, és valószínűleg itt a Miskolci Székesegyházban fogjuk kezdeni a sort, hiszen itt már csütörtökön reggel elkezdjük ezeket a imádságokat. Szeptember 29-én a latin egyházi naptár szerint Szent Mihály napján reggel 7 órakor itt a Miskolci Görögkatolikus Székesegyházban vállalta a Szent Liturgia vezetését, és gondolom, hogy már aznap több püspök atya is fog szentmisét végezni, másnapról pedig szintén értesültünk, hogy többen készülnek szentmisével, imádsággal és bőjtöléssel csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez.
Van esetleg még valami olyan, amit megosztanál szívesen a kedves hallgatósággal is, akár személyes élmény, vagy olyan tudás, ami nem hangzik el a hivatalos hírekben. Azt hiszem, hogy többünknek vannak konkrét személyes találkozásai is, akár menekültekkel, tehát ismerünk személyes családi drámákat, özvegysorsra jutott asszonyokat főleg. Van-e olyan, amivel te is tudod esetleg gazdagítani ezt a sort? Mert én úgy gondolom, hogy a személyes élmények azok valóságosabbá teszik az egész helyzetet. Tehát érezhetőbbé nem csak az, hogy valahol valakik valamit csinálnak, hanem konkrét személyes élményekké tud változni mindez.
Igen, sajnos a háborúnak a tapasztalatait az elmúlt hónapokban közel hozta hozzánk az a média, amely hol közvetít, hol hazudik, hiszen 2-3 érintett ország médiája is olykor torzítja a híreket. Nem élményként mondom, hanem szörnyű tapasztalatként, hogy 3,5 éve én eltöltöttem néhány napot az orosz hadsereg által lebombázott Aleppóban, és sajnos nem kell Ukrajnába mennem ahhoz, hogy el tudjam képzelni a kelet-ukrajnai városok állapotát. De nem szeretnék erről az aleppói szörnyűségről hosszabban beszélni, hiszen azóta, hogy ezt Szától Harkivig számos más városban is láthatjuk a rombolást a média eszközei révén. Én inkább arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy a háború figyelme, vagy a háború figyelése helyett a béke művelése lenne feladatunk, hiszen a keresztények Jézus Krisztustól a békét kapták a legnagyobb értékként, amikor szinte az utolsó szó jogán az üdvözítő Jézus búcsúzott tanítványaitól, nem csak nekik, hanem nekünk is megígérte, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nekünk bármi áron, minden áron törekednünk kell Jézus békéjének elnyerésére. Tudjuk, hogy ez a Szentlélek kegyelmi ajándéka nem is olyan magától értetődően alakult ki, és kérnünk kell Istentől, hogy lelkünkben ez a béke, a hiteles krisztusi béke váljon egyeduralkodóvá. És akkor nem csak családunkban, hanem tágabb környezetünkben is hatása lesz ennek a békességnek. Szörnyű dolognak tartom, amikor a gyermekeinket a lövöldözésre, a háborúzásra tanítjuk. Azt gondolom, ezekben a hónapokban se búcsúfiaként, se más módon nem szabad harci eszközöket, még csak játék puskákat sem vásárolni gyermekeink számára. A családban is a béke misszióját kell fölvállalnunk, bármi áron is, tehát ha még a gyermek annyira ácsingózik is a különböző technikai eszközökkel felszerelt játék, puskák, pisztolyok, vagy ágyuk iránt.
A békességnek a munkálójaként, úgy gondolom, hogy nekünk itt a bizánci ritus követőiként ugye különösen is értékes a Szent Liturgia imádsága, hát a békességért kezdünk imádkozni, ráadásul ugye hát nem, eleve úgy kezdjük, hogy hát békességben próbáljunk könyörögni az Úrhoz, és egy más magyar fordításban én hát jó 20 évvel ezelőtt nagyjából, ugye talán akkor volt számomra is egy megvilágosító gondolat, amikor olvastam egy más magyar fordítást, és ott nem úgy imádkozták, hogy a mennyei békéért, hanem a fentről való békességért imádkozunk rögtön a Szent Liturgiánk elején. Ezt átjárja a liturgiánkat, ugye a békességnek a kérése, a kívánása kölcsönösen, és hát ha ugye a Szent Liturgia végén is az ambonimánál, hogy ha már egyszer ki kell menni a templomunkból, akkor legalább békével távozzunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a jövő csütörtök reggeli Szent Liturgia is egy igazán hatékony eszköze lehet ennek a békének, amihez nem csak az elmondott szavainkat, hanem a belső lelki hozzáállásunkat és a személyes fohászunkat, böjtünket is érdemes oda tenni.
Igen, egyetértek. Ipertis anno tenirinis, így hangzik az a görög eklénia, amelyet te, atya is annak idején megfigyeltél, amely szó szerint valóban felülről jövő békességet jelent. Itt Magyarországon egyházi életünkben keservesen tapasztaltuk meg a békével való visszaélést a fél évszázaddal ezelőtt még hivatalosan is sokak által támogatott békepapi mozgalomban. Nekünk nagyon fontos, hogy ilyesmi még egyszer ne fordulhasson elő hazánkban, hogy a krisztusi vagy a mennyei atyától felülről jövő békét senki ne keverje össze olyan alulról jövő politikai törekvéssel, amely éppen a hazugságon alapul, vagy hazug ideológiák szolgálatában áll. A felülről jövő mennyei békét kérjük Istentől, amely egyértelműen a Szentlélek ajándéka, krisztusi béke, és ezt szeretnénk tovább sugározni bármi áron is embertársaink felé.
A tanázatja, nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást is, az időt, illetve a gondolatokat. Kívánom én is, hogy ez a kezdeményezés ez valóban hatékony legyen, és többekhez eljusson, az imádságunk intenzívebb, hathatósabb legyen.
Én is kívánom mindazoknak, akik csatlakoznak, társulnak ehhez a felhíváshoz, amellyel párhuzamosan már az elmúlt héten is volt egy összeurópai felhívás az Európai Püspöki Konferenciák elnökeinek a vezetője, képviselője részéről, és csatlakoztunk mi magyarok is éppen a Szentkereszt felmagasztalásának a napján. Úgy gondolom, hogy valóban teljesen párhuzamos felhívások ezek, és ahogyan a múlt hét közepén böjtelés főként imádsággal csatlakoztunk sok-sok ezren, úgy a jövő hét végén is Isten előtt tiszta szívvel, imádsággal, vőtöléssel csatlakozzunk ehhez a felhíváshoz a végéért.
Köszönjük szépen, további Istentől megáldott napot kívánok. Dicsőség Jézus Krisztus.
Áldott hetet kívánok, dicsőség mindörökké.
Imádkozzon és böjtöljön a békéért a Mária Rádióval. Csatlakozzon ön is 061 999 44 30.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Pap Gyula vagyok, zenész, zeneszerző, a Mini, a Skorpió, a Dinamit billentyűse. Tisztelettel kérem önöket, hogy csatlakozzanak a Mária Rádió kezdeményezéséhez, melynek címe Imádsággal és böjtel a békéért. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Ferenc pápa buzdítása a katolikus Salom közösség fiataljainak.